Gólya karantén. Podcast filmről, színházról, zenéről és a testi, lelki egészségünkről a pandémia alatt. Egyetemistáktól egyetemistáknak. Hallgassuk egymást, és halljuk egymást.
Köszöntjük a hallgatókat! Itt van velem a stúdióban Elak Lilla műsorvezető társam.
Sziasztok!
Én pedig Bíró Krisztina vagyok, és ma Nényei Pállal, író, drámaíróval és tanárral fogunk beszélgetni az online színházról, illetve úgy általában a kortárs színház jelenlegi helyzetéről. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és még mielőtt ráfordulnánk az online színházra és a kortárs színházra, először is, ha jól tudom, akkor hamarosan megjelenik a novellás köteted Nagy beszélgetések címmel.
Nagy beszélgetés.
Nagy beszélgetés.
Számban, igen.
Elnézést.
Ez nagyon fontos különbség.
Igen, mert az lenne a kérdésem egyébként, hogy erről lehet-e már tudni valamit, illetve hogy mikor lesz az a hamarosan, amikor megjelenik?
Hát most van nyomdában, és jövő héten fog kapni bele példányt. Egyébként Kolozsvárot készül, tehát ez nem Magyarország kiadóval dolgoztam együtt, hanem a Koinóniával, akik kolozsváriak. És hát onnan hoznak majd nekem tisztelt példát, hogy szerintem nekem nagyon-nagyon, hát várom, érdekes lesz ez, hogy végre egy ilyesmi is van.
Na, örülünk neki, izgatottan várom. Egyébként a Válasz Online-nos cikket kapcsán indult el, hogyha én jól tudom, hozzád kötődve ez a magyar színházi csörte. Ugye még szeptemberben jelent meg ez a cikked, aminek az a címe, hogy a politikális nagyobb rém fenyegeti a magyar színjátszást. És ugye ott azt írod, hogy a valódi rém az nem a kultúrharc, hanem ez a bemerevedett belterjes sznobéria. És amit még megállapítasz, hogy mostanában valahogy a politikai dimenziót tudjuk értelmezni, a művészit kevésbé. És hogy ez szerinted miért lehet? Illetve, hogy mi az, hogy mostanában, tehát régebben ez másképp lehetett, és ha igen, akkor mi változott, hogy most a politika pornó került előtérbe?
Hát szerintem én mostanában picit rosszul érzem magam, tehát mostanában kezdek érzékeny lenni erre, hogy az értelmiségiek is tulajdonképpen egyetlen dologban élik ki magukat, hogy ki fideszes és ki nem fideszes. És Orbán Viktor vagy nem Orbán Viktor. Ez egyébként tehát egyrészt a miniszterelnöknek a zsenialitását jelzi, ami persze egyrészt borzasztó, másrészt pedig biztos felemelő sokaknak, hogy tényleg az a helyzet, hogy egy olyan hívószóvá vált az ő neve, amiről érdemes ennyire sokat beszélni. Nem tudom, nekem ez elképesztően fájdalmas, őszintén szólva. Tehát az, hogy az értelmiségi barátaim is képesek belemenni abba, hogy mondjuk egy Facebookos poszt, az pusztán annyit jelentsen, hogy én ellenzéki vagyok, vagy én kormánypárti vagyok. Tehát semmi mást igazából nincsen mögötte, és nyugodtan lehetne az, hogy kiteszik azt, hogy ellenzéki vagyok, még továbbra is ellenzéki vagyok, illetve még kormánypárti vagyok, sőt, még azóta is kormánypárti vagyok, és kész, nem kéne ezt a sok témát hozzávenni, mert igazából az minden ugyanerről szól. És mondom, rendkívül fáraszt engem ez.
Van ez a jelenlegi átpolitizált és művészietlen gondolkodásmód akkor, hogyha jól értem, amit mondasz. És ebbe a közegbe belecsöppent, vagy belerobbant a vírus, mint olyan.
Igen.
És a vírus, vagy hát javíts ki, ha te másképp látod, de szerintem megint csak egy eléggé egydimenziós probléma. Számok vannak, halottak vannak, nyilvánvalóan ez szörnyű és katasztrófa, hogy emberek meghalnak, de megint csak mintha nem tenne jót a művészi nyelvnek, vagy a művészi gondolkodásnak, és gyakorlati szempontból sem a művészi szénának.
Hát igen, tehát ez egyébként, hogyha most így a filozófiai síkon nézzük ezt a dolgot, akkor a vírus tényleg tünet, tehát az, hogy milyen jelentést tulajdonítunk a vírusnak, mi egyet tudunk, számokat, számsorokat, statisztikákat, és azt kélyesen olvassuk minden reggel, hogy már megint meghalt 204 ember, hányadik Magyarország a nemzetközi rangsorban, és akkor ezen, és akkor persze megint bejön a politika pornó, természetesen, hogy akkor viszont azért, mert viszont az, hogy a betegség, mint metafora, ami azért egy régi-régi közhely, ezzel, hogy ez mit jelent a betegség a mi életünkben, mit kezdünk a betegséggel, mit kezdünk avval, hogy meg fogunk halni, amiről pont a művészet szokott beszélni, és szerintem elég hitelesen, arról pedig nagyon-nagyon nem óhajtunk beszélni, mert a számok azok a fontosak. Tehát ez megint tehát ahol a művészi gondolkodás esetleg segíthetne élni, ott sem engedjük létezni, hanem olyan nincs, hogy meghalhat valaki. Én meg föltem a kérdést, miért? Tehát, hogy inkább az a kérdés, hogy mit kezdünk a halállal, hova tesszük az életünkbe ezt a kikerülhetetlen tényt.
És szerinted hogyan lehetne ezt a kicsit művészibb, meg átgondoltabb felfogást így behozni a mindennapjainkba, hogy ne csak a számokat nézzük?
Hát, én nem tudom, én mostanában, én pesszimista vagyok. Tehát úgy érzem, hogy itt Európában tényleg elvesztettük a művészetünket. És ugye én nagy anime rajongó vagyok, és azért, mert ott meg azt avval szembesültem, hogy a modern kortárs anime az érti a művészetnek a nyelvét, és értik ezt a fajta metaforikus beszédet, és engem ez nagyon elszomorít. Tehát, hogy hát bozót harcot vívunk az iskolában. Tehát ez tehát amit mondjuk a diáksággal végig kell harcolni ahhoz, hogy tényleg közös szellemi élményük legyen egy óra, az hát nem kívánom senkinek. Tehát ez hát hogy mit lehet tenni? Hát szerintem azt lehetne tenni, hogy nem kiáltjuk ki feltétlenül jó és fantasztikus műnek sznobériából azt, ami felületes hülyeség.
Na, de azért csak térjünk rá a színházra, ha már egyszer ez a téma. Tehát ugye akkor jól értem, hogy a színház is gyakorlatilag ennek esik áldozatul, vagy ennek egy tünete a mai magyar színház.
Hát én azt mondtam, hogy nincs. Se a színház nem kíváncsi igazából. Tehát az alkotók sem kíváncsiak, és a nézők sem kíváncsiak. Tehát a bejáratott paneleket szeretjük, amit megírtam, Hamlet hátán, cseresznyéskert, mindenféle, és nem mondom, hogy a magyar drámaírás nagyon jó állapotban van. Tehát ezt nem, azt írom is a cikkbe, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen kortársakat kellene játszani. De el kéne kezdődni a diskurzusnak arról, hogy mi a francért játszunk ma Hamletet. Mert azt megértem, ezt is írom, hogy megértem, hogy a középiskolás korosztály be fog menni. Tehát megtérül valamilyen szinten egy Hamlet. De az, hogy annak a problematikája, a Hamlet című darabban lévő szerintem fantasztikusan fontos kérdés, az ma aktuális-e? Erről, mintha nem, tehát nem tudunk ehhez igazából hozzászólni. Szerintem egyébként nem aktuális. Szomorú, de csak annyira aktuális, amennyire minden klasszikus mű aktuális.
És azt, hogy elmegyünk színházba, vagy legalábbis én általában azt érzem, hogyha elmegyek színházba, amit megmondom őszintén, nem nagyon teszek, mert én utálok színházba járni, hogy igazából úgy nem akarjuk mi megerőltetni magunkat szerintem művészileg. Tehát elmegyünk, megmutatjuk, hogy értelmiségiek vagyunk, színházba járunk, de hogy igazából tényleg nem gondolkozunk azon, hogy most akkor ez értékes-e vagy nem értékes. Én ott voltam, megnéztem, utána beülünk még valami kis jó helyre, egy fröccsre, és hazamegyünk. Tehát például én ezért nem járok színházba, és szerintem sokan mások is ezért unják.
Igen, hát ez egyébként, tehát a jó színházi élményem nekem van néhány, azután tényleg úgy éreztem, hogy hát amit ugye Arisztotelész megírt a katarzis, hogy jobb ember vagyok, vagy tisztább ember vagyok, vagy valami történt velem, vagy egyáltalán nem tudok másra gondolni, mint arra, amit átéltem ott a színházban, és nekem van néhány ilyen élményem. És ez nem azt jelenti, hogy most nincsenek jó előadások, amit én mondok, hanem arról, hogy az egész SFE ügy, amit most nem akarok értékelni, mert ez nem az a hely, az, hogy a színházról olyan módon kezdtünk beszélni ennek kapcsán, aminek semmi köze a színházhoz. Mert színházat lehet csinálni rengetegféle módon, és rengeteg fajta megjelenésmód van a színháznak. És abban sem vagyok biztos, hogy a színészképzés, mint olyan, az egy állami feladat lenne, vagy egyáltalán felsőoktatási feladat lenne. Tehát azért Molière például nem járt egyetemre. És még tudnék mondani, rengeteg embert Shakespeare járt egyetemre, és nem tanult kreatív írást, hanem hogy a művészet önálló, a saját útját járta. És most miért lógunk mondjuk csecseken, hogy itt finoman fogalmazzak? Miért hisszük azt, mondjuk mi művészek, hogy egyetlen útja van a drognak, hogyha valami hivatalos utat bejárunk, és hogyha valaki ezt einstandolja a hivatalos utat, akkor vége az életnek. Tudom, hogy fájdalmas és rossz természetesen, de hát akkor egy művész keres mást.
Na, de közben meg pénzből élünk. De,
hát,
és ott
ez,
vannak, tehát
ez
én, egyetlen. Ahogy olvastam a cikkedet, így belegondolom, hogy ott vannak ezek a szegény rendezők, meg ezek a szegény színházigazgatók, akik lehet, hogy egyébként szeretnének izgalmas, jó kortárs drámákat is, csak hát ugye arra nem megy el senki. És hogy akkor mit csináljunk? Tehát akkor kérjünk állami támogatást?
Hát szóval az a helyzet, hogy ha szintén ugye tanítás közben az ember rájön erre arra, vagy megfogalmazódik magamnak is ez az. Tehát egy retróban élünk most. Tehát a fiatalság 80-as éveket hallgat, a színházaink a 80-as éveknek a bűvületében élnek, ugye az, hogy volt a Magyar Narancsnak egy csodálatos címlapja, hogy kit vesztett a magyar színházi oktatás, és ott voltak azok, akik a 80-as években voltak a topon. És most 2020 van, vagy 2021. Tehát, hogy tényleg ez is jelzi azt, hogy valahogyan ez maradt most nekünk, hogy visszalévedünk a múltba, ilyen szekundér korszakba léptünk, amit ebben nekem egyébként nagyon sok szép következménye van, tehát ezt én nem tagadom el, hogy gyönyörű nosztalgiázni és visszamenni a múltba. Nagyon támogatom a vár visszaépítését, ugyanez a nosztalgikus életérzés van benne. És ugyanaz a vita lefolyik, hogy kortárs vagy historikus, és akkor persze győz a historizáló, mert most ebben élünk.
Szerintem amúgy a fiatalabb korosztály az egyre inkább távolodik el a színháztól, és az most lehet, hogy akár a rossz emlékek miatt, idézéles rossz emlékek, hiszen szerintem nagyon sokunkban az van meg, hogy osztállyal elmegyünk színházba, és megnézünk valami baromi unalmas darabot. És kijövünk róla, és akkor nem feltétlenül jut utána már eszünkbe, hogy akkor magunktól, saját kezdtelésünkből elmenjünk színházba. Szerintem ez is egy tök érdekes téma, hogy hogyan lehetne a fiatalságot kicsit visszahozni így a színház felé, és kedvet hozni nekik, hogy akkor mondjuk ne feltétlenül a moziba, hanem a színházba üljünk be az egyik hétvégén.
Igen, miközben a mozi is válságban van teljesen. Tehát az ember nézi, akkor ugye a remake hátán.
Igen.
Tehát, hogy hát nem tudom, én most nem a radikális vagyok, már az elmúlt pár évben az voltam, tehát itt előjött a pénz. Tehát, hogy az ember gimnáziumon tanít, vagy színházzal foglalkozik, ugyanazt találja, hogy a támogatás valahogy rosszat tesz. Ezt tudom, hogy borzasztó ezt kimondani, de tényleg rosszat tesz. Tehát ez, hogy megvan a színház költségvetése, és abból megadott számú előadást le kell gyártani, ugye most a kőszínházakról beszélünk, ez nem ad lehetőséget a kockázatos kísérletezésre, a bevállalós kísérletezésre. Ugye nekem volt ez a furcsa kalandom a kőszínházzal, amikor a saját darabomat mutatták be. Én akkor még naív voltam, és nagyon reménykedtem benne, hogy a színházi munka az író számára is valami művészi diskurzus lehetősége. Valamiről most nagyon fontos dologról beszélni fogunk, mert én egy nagyon fontos dolgot próbáltam megfogalmazni abban a darabban. És aztán teljesen a gyakorlati síkon maradtunk, és nagyon gyászosan került le a színről a darab. És akkor közben gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha tényleg színházi műhelyek dolgozhatnak, és akkor ott a Jurányi, ahol tényleg színházi műhelyek dolgoznak, és buknak, sikerük van, de hogy vállalnak valami újdonságot, és én már vittem diákságot olyan előadásra, ahova nem voltak behajtva, nem az jött, aki akart, és az egészen más élmény. Amikor olyan színházra viszem előket, amivel esetleg nem is kezdünk majd semmit az órán, mert nem Hamlet, nem Tartüff, nem Antigone, hanem az éppen egy szürrealista borzalom volt, mert fantasztikus volt szerintem, és ordított benne, és vágták a mellkasszőrüket.
Na jó, de hát ez nem olyan tuti, mint egy Hamlet.
Hát nem tuti. Meg dolog van, most mi volt ez? Jön a kérdés, mi volt ez az egész?
Lehet, hogy ez ebben aluli, de hogyha szeretnénk bűnbakot keresni, akkor ez ki az, aki elkezdte? Hogy a nézőket nem érdekli az izgalom, és ezután megy a szegény, szerencsétlen színigazgató, aki nem mer bevállalni akkor semmit, vagy pedig a színház szar, és akkor a néző elmegy, nem tetszik, vagy unalmas, vagy elmegy, mert sznob, de hogy úgy nem igazán bozhatja meg.
Én hiszek a történelmi koroknak a kérlelhetetlen sorszerűségében. Tehát most eljutottunk erre a szintre, hogy a rendezői színház végső válságkorszakában vagyunk, amit a színészek a maguk módján próbálnak orvosolni, illetve az írott színház válságának korszakában vagyunk. Tehát az, hogy manapság a színészek fölháborodnak azon, hogyha leírt szöveget kapnak, és nem ők improvizálhatják össze. Ugye most az számít korszerűnek, hogy a színészek összeülnek, összeimprovizálják, aztán a dramaturg leírja. Vagy a drámaírod meg egy írd le, amit itt össze fölvetted, akkor tisztázd le. Na most ez, ha nem hiszünk a leírott szövegben, és van a rendező, ez a kettő, illetve az összerakott valami, ez is szerintem eléggé furcsa vegyülék. De megint elfogadom, hogy most ez van. Tehát itt senki nem hibás. Uh-huh. Tehát az, aki rendező színházban nőtt föl a 70-80-as években, és tényleg az egy tényleg csodálatos korszak volt, és felemelő volt, és nem tudom, ahogy mondani, hogy megtisztító. De 2021-ben a rendező színház az... nem tudom.
De ott van például Pintér Béla.
És akkor ott van Pintér Béla, aki meg megcsinálja, aki átveri, de hát ez átveri a sorson a saját koncepciót. És ott egyébként ő szerencsére ott az nyilvánvalóan jelzés arra, hogy igenis leírt szöveg a rendező személyiséggel társulva azért tud ütni még, és tényleg tumultus van. Pintér Béla az online korszakban is tartotta, sőt, növelte a számait. Mindenféle állami. Vagy anélkül is megvannak az élők, azt hiszem, vagy remélem.
És ezt te hogy látod, hogy merre lehet ebből menni? Tehát mi lesz a kortárs színház?
Nem tudom. Nem tudom. Hát a lakásszínházakban szerintem nagy jövő van most. Tehát ez a kis közösségeknek csinálunk, van, meghívunk néhány embert, aztán eltéred a híre. Én például most ebben látok valamit. Nagyon sok kiégett színész ismerősöm van, akik társulati tagok esetleg, vagy nem, de már azon gondolok, hogy abba kéne hagyni. Valami teljesen más kéne csinálni. A rendezők pedig, most nem akarok persze megbántani senkit, de a rendezőknél meg tényleg ott van ez, hogy hát jó, én is vagyok, de azért nem vagyok Székely Gábor. Tehát, hogy ez is kell kezdeni valamit, hogy hát hogy elvált, nem, az egy Asher Tamás nem vagyok én. Tehát, hogy ez a nagy egyéniségeknek a nyomása most ebben a korszakban, ami nem annyira szereti a nagy személy nagy egyéniségeket, ugye, tehát ez az túl konkrét és túl egyértelmű lenne egy hőst kiemelni, de a múlt árnya ott van, hogy voltak Asher Tamás, meg Székely Gábor, meg többiek. Ez furcsa átmeneti korszak. Egyébként mondom, szerintem ez izgalmas, meg érdekes, csak kár, hogyha azt gondoljuk, hogy itt a politika az azzal lehet erről beszélni.
És az online színházban te látsz fantáziát? Mondjuk egy lakásszínházat, ott van, nem tudom, 10-20 ember, felvesszük egy kamerával, és utána kirakjuk az online térbe, tud az úgy működni? Tehát, hogy elér többen.
Biztos van, ami működik, tehát ezt nem akarom, hogy nem mondani, nem működik, de szerintem ez szintén válságtünet. Tehát az, hogy a színházak persze kényszerből belementek ebbe a játékba, hogy streamelnek, ez azért a színház jelenléti műfajságának a, hát nem mit mondjak most nagy szó, elárulása, vagy kétségbe esett kikerülése. Én nem hiszek abban, hogy online bármi pótolható lenne, ami egyébként jelenlétet igényel. Az emberiség nagyon bénán belement ebbe a csapdába, hogy az online az megoldás. Igazából nem megoldás, hanem szükség, és elfogadom, de én akkor nem színházat csinálnék ebben a korszakban, hogyha csak streamen lehet, nem tudom, YouTube videókat. Ami egyébként eléggé pörög mostanában, és azért a fiatal inkább azt nézi.
Én akkor most itt behoznám témának a filmadaptációkat színházban, mert őszinte leszek, én legutoljára egy Mamma Mia darabot láttam, és ha jól tudom, akkor erről elég erősen megvan a véleményed, és hogy ezt esetleg kifejtenéd nekünk.
Igen, tehát mondjuk, hogyha én megnézem a My Fair Lady-t, a klasszikus Cukor Györgyféle filmet, akkor az nekem nagyon tetszik. Őszintén én nagyon szeretem azt a filmet, szerintem tök jó. Gicses meg néha, de nekem ez tetszik, tehát stílus azonos az egész. És hogyha annak megnézem egy remake-ét a színházban, az is tudom, hogy színházi előzménye van annak is egyébként, ezt még hozzá kell tenni, akkor ugyanezt a nosztalgiát látom csak. Tehát, hogy létre akarom hozni azt az élményt színpadon, amit a nézőkben behoz a mozi élményt. Na most, ez ugyanaz, mint az online színház problémája. Tehát, hogy tudok-e olyan színházat csinálni, ami saját jogán izgalmas, és hogy úgy mondjam, mellbevágó, vagy nem. Hogyha azért csábítom be a nézőket, mert mozi élményekre szeretnék rá csimpaszkodni, mint egy pióca, akkor valamiről én ezt mulasztásnak érzem. Tehát akkor az illető azt a színházi energiát, amit szerintem színházi előadások megszületésére kéne fordítani, azt a nosztalgia vonatra használta föl, a nosztalgia vonat megülésére használta föl. És persze a közönség szórakozhat, és tök jól érzi magát, én nem azt mondom, és ebben is vannak nagyon jó dolgok persze, tehát zseniálisan játszik mondjuk a Vidnyánszky Attila a Diktátorban, ettől függetlenül szerintem Chaplin jobban játszott a szerepet.
És nem tudsz elképzelni olyan filmadaptációt, ami valamit hozzátesz az eredetihez, és hogy ezért éri meg, hogy van egy film, és teljesen újraértelmezik.
De. Persze, az ember nem, egy cikkben nem tud mindent megírni, de amikor a különböző művészek, akik inspirálják egymást, teljesen járható út. Tehát létezik olyan, hogy például mondjuk a Vidovszky György csinálta egy iskolahatáron adaptációt még a Bárkán, Bárka Színházban, és ő ott olyan színpadi nyelvet talált az iskolahatárónak a színpadra tételében, amivel tulajdonképpen színházi eszközökkel a regény legfontosabb kérdéséről beszélt. Tehát van híres adaptáció, és van olyan, amivel a néző tényleg azzal találkozik, amivel olvasóként találkozna, hogyha Ottlikot olvasna. Csak hát nem árulja el mondjuk a saját műnemét.
Még azt akartam mindenképp megkérdezni, hogy nem tudom, én ezen sokat gondolkodtam, hogy van ugye a színházban a rendező, aki a rendező, és akit azért általában én úgy érzem, hogy ő a főember, vagy legalábbis úgy állítjuk be, mintha ő lenne a főember. Tehát az a ser csinálta, igen, és akkor azt az a ser csinálta, igen. Vagy most akkor ugye a Vecse is elkezdett rendezgetni, és akkor azt a Vecse csinálja. és ugye vannak még a színészek, az mondjuk talán egy más tészta, bár ahogy mondtad, most már ők írják a darabot, akkor talán nem.
Gyakran.
És akkor van az író. Van az író, aki pedig megírja, és akkor azt mondod, hogy odarakja, és ezzel a rendező és a színészek kezdenek valamit.
Igen, hát ez amit előadásszövegnek hív a szakma.
És akkor ez úgy néz ki, hogy az író létrehozta a darabot, és utána odaadja, kihátrál, rábízza a rendezőre.
Hát jó esetben állandó egyeztetés folyik az íróval, de az előadás szöveggé válás az egyrészt elkerülhetetlen folyamat, másrészt pedig, hogyha előadás szöveggé válik valami, akkor rengeteg mindent veszthet a szöveg. Tehát van ez a megszokott, vagy egy ismerős, amit a színészek szoktak mondani, hogy ezt így nem lehet elmondani. Na most, hogyha az, amit ő szerinte nem lehet elmondani, az a darabnak az egyik legfontosabb szöveg eleme, és a színész kihúzatja, mert a színész az képes arra, hogy kihúzasson ilyeneket, akkor na, ott például én hiányolni szoktam gyakran mondjuk a beszélgetést erről, vagy annak én hiányoltam, hogy ezt miért kellett elhagyni.
Uh-huh. De egy jó író az alapvetően azért gondolom tudhatja, hogy mi az, ami működik színpadon,
hát
vagy egy gyakorlatilag.
Igen. Hát persze, tehát azért, hogy az ember foglalkozik ilyennel, akkor képes úgy írni, hogy az mondható legyen, és én elfogadom a színészeknek a fájdalmát, hogy ezt nem lehet mondani, mert tényleg vannak rossz mondatok, vannak hamis mondatok, ezt az ember íróként is érzi, hogy ez borzasztó. Ezt én sem mondanám ki.
És akkor ebből a szempontból szerinted a Pintér Bélai Színház az ideálisabb, tehát ott egy személyben Pintér Béla mindent megcsinál gyakorlatilag.
Hát ő kicsit mondjuk egy anakronisztikus jelenség, tehát hogy az, amit ő csinál, azt mostanában Magyarországon ő tudja. És ez egyrészt fülemelő, másrészt pedig hátborzongató tény.
Tehát nem lenne jó, hogyha most így sok Pintér Béla kinőne a földből is.
Hát szerintem Az én ízlésemnek ez megfelelne természetesen, hogy a sok Pintér Béla kinéne a földből, mert én sok Pintér Bélát szívesen megnéznék. Meg azt is látom, hogy ő azért tényleg egyedül küzd. Tehát, hogyha lenne még 4-5 Pintér Béla, akkor szerintem az a Pintér Bélának is jót tenne. az izgalmas volna.
Én akkor a színészekre visszatérnék, ha már így szóba kerültek. Szerinted akkor tulajdonképpen lehet jó és rossz oldala is annak, hogy viszonylag nagyobb a szabadságuk, és így beleszólhatnak a szövegbe, meg kivehetnek belőle, hogyha úgy van.
Hát szerintem, hogy minden színházban vannak iratlan és írott szabályok, hogy az adott színész az milyen pozícióban van, amit ő gondol, vagy ő akar, az mennyire kötelező érvényű. Tehát persze, mondjuk egy színész mamut, hogyha azt mondja, hogy ezt nem lehet elmondani, meg, akkor azt nem fogja elmondani. Míg egy másik, az pedig hiába hisztizik, akkor is el kell mondani, és kész. Itt megint azt tudom mondani, hogy alakulnak ezek a dolgok. Tehát az, hogy a színészek mostanában a szabadúszóság felé mozdultak el, és a társulati lét az egyik lehetőség lett a sok színész, színházi vagy színészi létezés közül. Ez szerintem pont, hogy hosszú távon jót fog tenni. Tehát nagyon sokan kezdenek szabadúszni, hagyják ott a véget, vagy hagyták ott, saját projektekbe csapnak bele, és ez szerintem nagyon izgalmas és jó. Hát én annak örülnék, hogyha az írott szöveg is hasonlóképpen visszatérhetne egy picit. Mondjuk úgy, hogy a művészi szöveg, na itt a fontos, a művészi szöveg. Tehát igenis van hely a művészi szövegnek a színpadon.
most egy kis ugrással, hogy szerinted hogy fogunk visszatérni a színházba, ha visszafogunk most ezek után?
Nem tudom, hát nekem most éppen vannak színházi terveim, tehát most sokat gondolkozom ezen a lakásszínház ügyön, és nem tudom, mi lesz belőle, de egyre többet foglalkoztat ez a téma.
De szerinted mondjuk a nagy kőszínházak, azok nem változtak?
Nagy kőszínház, szerintem azt nem lehet kirobbantani, tehát a nagy kőszínház az tényleg, hát az még nem zoktatás, államilag dotált, vagy önkormányzatilag dotált intézmény, költségvetéssel, társulattal, rendezőkkel, igazgatóval. Tehát ez a műszakok, nem tudom, a zsinórosok, ez nem olyan, ami hirtelen megváltozhatna. És mondom, azt is mondom, hogy igenis szükség van a kőszínházra, tehát nem mondom azt, hogy nem kell kőszínház, mert tényleg szükség van arra, hogy egy 16 éves meg tudjon nézni egy Hamletet, természetesen kell a Hamlet. Csak az, amikor mondjuk egy fiatal színészekből álló társulatnak az ötlete támaszt, hogy Brechtet ad elő, méghozzá rendezői koncepció szerint, akkor ez megint, hogy ez most tényleg a progresszív, most tényleg gondolunk valamit a mi világunkról, és Brechtet adunk elő. Ezt nem tudom értelmezni sajnos.
Tehát a mondani való hiányzik, nem? Hát, az, hogy akarjon valamit mondani?
Igen. Hát de lehet, hogy hát most nem tudom, persze túl kritikus vagyok, elnézés mindenkitől.
De mert közben meg benne van az is, hogy ugye a színházakat zárszuk be gyakorlatilag elsőként. Valószínűleg azokat nyitjuk ki utoljára, és igazából szerintem, hogyha bárkit megkérdeznék, nem hiszem, hogy rögtön azt vágná rá, hogy neki a vírus óta leginkább a színház hiányzik.
Hát igen, ezt én meg is fogalmaztam, hogy lehet szomorkodni, tényleg, így ittam, lehet szomorkodni azon, hogy modellváltás volt az SZF-én, és vagy rezsimváltás volt, de kinek hiányzik a színház? Ez a lényeges kérdés. Mert a többit azt értem, hogy zavar a kormány, vagy szeretem a kormányt, igen, ezt értem. De hol vannak a titkos kocsmákat, mindenki föl tud sorolni. De titkos színház irodásokat szerintem kevesebben. Úgy biztos van belőle, de azért mondjuk én el tudtam volna képzelni, hogy ahogy a haszid zsidók összegyűltek New Yorkban 15 ezeren valami lakodalomban a vírus kellős közepén, és ugrándoztak, és önfeledten ünnepeltek. Teljesen titokban, persze, hát videókész készült róla. Úgy el tudtam volna képzelni, hogy egy 1000 fős színházi előadást, ahol tényleg oda mennek a színház rajongók, és csak azért is megnéznek mondjuk egy Mamma Mia-t.
És szerinted miért van? Unalmas a színház? Nem mond semmit, nem érdekel senkit? Vagy tehát miért?
Hát, ez megint minden összefügg. Mellékes a művészet. Nem fontos, szórakoztató. Lemondunk róla. Tehát ez nem kaki, nem pisi, nem eszemiszom. Tehát ez...
Tehát ez nem csak a színháznak a lágfenyő.
Nem. Hát itt azért... Igen, hát ez megint összefügg az, amivel kezdtünk, a művészi beszédmód. Hát hogyha nem mindennapi kenyér a művészi beszédmód, a művészet nem mindennapi kenyér, hanem helyett a kenyér a mindennapi kenyér. És nem is mondom, hogy helyettel nem eszünk be, se jut, hogy az fontos, nem, miközben hiába Olaszko Faludit meg mindenkit, aki lágerben volt, vagy egyáltalán tudjuk, hogy mennyire fontos tud lenni a művészet, meg egyáltalán az, hogy ezt tesz minket emberré. De mi most hiszünk abban, hogy statisztika, vírus, tüskefehérje, stb. Tehát nem tudunk elvont módon beszélni semmiről, csak konkrétan. Hát akkor így jutott nekünk az, hogy a színház nem fontos.
És akkor ezek szerint nem is számít az ilyen nagyobb fellendülésre, amikor majd visszatérhetnénk a színházba?
Hát, nem tudom. Nem tudom. Mondom, túl sok pofon ért engem. Tehát a politizáló színház konkrétan, vagy ellenzéki, vagy kormánypárti színház, filmadaptáció, stb. Ezek mind olyan fáradt dolgok. És a vírus pedig szerintem az, amit, hogy ezt így elviseltük, és én tudom, hogy én nem szépeket mondok, de az, hogy az egész emberiséget be lehetett zárni, és ezt tudom, hogy mindjárt megölnek, hogy kimondom, egy virtuális dolog miatt igazából. Mert igen, haltak meg emberek, de tudjuk, hogy mindig halnak meg emberek, és ez nagyon nehéz, és nagyon borzasztó. De hogy az egész világot be lehetett zárni lényegében egy virtuális rettegés kapcsán, megkapta az emberiség az, hogy lehet félni valamitől, ami tényleg olyan, mintha nagyon-nagyon durva lenne, és csak elég annyi, hogy elképzelem, hogy esetleg én is majd valamikor meghalok ebben, az szerintem semmiféle kockázat viselő művésznek a nem tesz jót ez a hír. Tehát senki nem akar kimozdulni mondjuk a megszokott hamletjeiből, hogyha bezárkozott most egy évre. És én is egyébként, én is bezárkoztam persze, mert nem akartam kilógni. Meg nem akartam, hogy megbüntessenek. De ideális anyag vagyunk egy diktatúra képítéséhez.
Ez egy kicsit talán más téma, vagy messzire. De hogy én fogom még tovább venni messzire, nem azért. De hogy én nekem nagyon az volt az érzésem most az elmúlt hónapokban, hogy ugye amúgy is megvan ez a nagyon erős szekértáboros gondolkodás, nem csak a politikában szerintem, hanem úgy egyáltalán. Na és én a vírus kapcsán is most ugyanez, így ezt, persze, ezt persze, érzem, persze. De hogy egyrészt tehát köztetek a művészi széna képviselői, és az orvosok és a tudósok. És hogy ti azt mondjátok, hogy ez egy virtuális dolog, ez nem egy lényeges probléma, ők pedig azt mondják, hogy zárkózzunk be, mert itt vannak a számok, pedig szerintem ez a helyzet, amiben most vagyunk, baromi izgalmas. Tehát ilyen, mikor volt utoljára, hogy világméretű vírus. Tehát ebből azért lehetne
szerintem.
Jó, de
mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy lehet, hogy ezt, ami most volt ezekkel a számokkal, észre se vették volna mondjuk 1742-ben. Mert annyira, tehát hogy az eszközeink annyira kifinomultak, hogy azt is észreveszük, ami persze nagyon jó, hogy ilyen szuper diagnosztikai eszközöket fejlesztettünk, csak kicsit már túl sokat kezdünk tudni.
Igen, ez elképzelhető. De hogy olyan, mintha nem akarnátok tudomást venni egymás álláspontjáról.
Persze, de hát ugye itt az van, hogy nem is, tehát én ezt tudom, hogy én egy kicsit kezdek, tehát ugye ez megint a kiábrándultság, meg az, hogy ezt túl kellett élni, úgyhogy hogy elfogadtuk azt, hogy az emberi létezés az, hogy be vagyok zárva, és Netflixet nézek. És hogy ez azért van, hogy majd később majd nem kell bezárkoznom, és Netflixet nézni, miközben az ember különben is bezárkozik, és Netflixet néz. Tehát, hogy az inkább rávilágított engem arra, hogy tulajdonképpen nagy változás nincs, és ez igazából a kiábrándító. Tehát az, hogy próbáltam írni is mindenféle műveket, de hát mindegy. Tehát az, hogy mondjuk a Jézus megszületése, ugye? Tehát ott mennyi kockázatot vár egy ember, azon megszületik. Lehet, hogy meg fog fertőződni, megfertőz valakit. Tehát rengeteg mindent. Ugye, nyilván az egyetlen megoldás az, művészileg, hogyha senki nem születik meg, mert akkor nem is fog megfertőzni senkit. Tehát a kockázat, hogy megfertőzzük egymást, ez maga az élet, mondom én, aki ilyeneket olvasok. Tehát az, hogy én közel megyek hozzád, az emberi létezésemnek nagyon fontos dimenzió, hogyha nem megyek közel senkihez, akkor mi a francnak születtem meg? És igen, ebbe van kockázat. Na most a kockázat kerülés szerintem életellenes dolog. És ez, amit ezt nem tudja megérteni az, aki a vírusnak a tüskefehérjével foglalkozik. Mert ott egyetlen dolog van, hogy a vírus akkor módosítja a szervezet működést, és akkor abból baj lesz. Miközben a baj maga az élet. Mondom én.
De és a félelem, ami most bennünk van, ez is életellenes?
Hát ez megint az, amivel kezdtünk, hogy tudjuk-e metaforikus jelentést tudunk-e adni a félelmünknek, vagy nem. És én úgy érzem, hogy nem tudunk. Tehát aki a primer jelentést tudja csak felfogni, az a félelmét se tudja hova tenni. Az csak annyit tud, hogy nem akarok meghalni. Eddig tud elmenni. Na most ez művészi probléma természetesen. Tehát ez szerintem pont színpadra való. Egyáltalán miért szeretünk félni? Van a horror műfaja. Imádunk félni. Most meg kiderült, hogy csak akkor, hogyha a filmen van, akkor szeretünk félni. Tehát a félelemre egyetlen reakciónk van, hogy ne legyen félelem. Azaz bezárkózunk, és kerüljük mindenfajta kockázatot.
De ezt akkor hogy lehetne dolgozni?
Hát ez remekül. Hát ez egy remek téma.
És ehhez képest az online színházban, mondjuk nem nagyon néztem online színházat, de nem találkoztam egy olyan darabban sem, ami ezzel foglalkozik. Biztos, hogy van, de...
Hát szerintem ez olyan, amit majd később, azért ez most nagyon friss. Tehát nekem is ez mondjuk, hogy ilyen radikális borzalmakat mondok, ez nekem is új, hogy ilyeneket mondok. Tehát azért ez, hogy diktatúrára készen áll a társadalmunk, ez nekem se, nem ülök, hogy ilyeneket mondok. És remélem nincs igazam, de sajnos úgy tűnik, hogy igazam van. Tehát az, hogy megyek az utcán, és kiabál rám a szembejövő, akivel nyugodt nemet, ajajajajajajaj, merre kerüljük ki egymást? Azaz, hogy én potenciális veszélyforrás vagyok az ő életére, tehát így tekintünk egymásra, ez megint nagyon izgalmas kérdés, nem? Tehát, hogy potenciális egymás gyilkosai vagyunk. Egyetlen dologgá szűkült le az emberi létezés, hogy a testünk miatt megöljük a másikat, vagy megölhetjük a másikat, és már pont lég, hogy elkerüljük egymást. Szuper izgalmas kérdés.
Akkor tulajdonképpen lehet, hogy ez az egész vírus helyzet, meg az, ami most keresztül ment mindenki, ez évek múlva lehet egy nagyon jó műveket, meg színdarabokat fog eredményezni, nem?
Hát én amiben jóslatokba bocsátkozni, azért annyit tudok, hogy szerintem a stream, meg online, meg ilyesmi most elveszti a varázsát. Tehát szerintem az a diák mondjuk, aki az órán úgy érezte, hogy izgalmasabb tevékenységek folynak a telefonján, mint az órán, az lehet, hogy most egy kicsit elgondolkodik. És szerintem ilyen szempontból a színház, meg a művészet is profitálhat ebből majd később. Hogy ezen a kérdést fölmeri tenni. Mondjuk a színház fölmeri tenni, hogy én valóban jelenléti mű nem vagyok? Valóban kell a színész és a közönség fizikai találkozása, hogy én létezzem? Vagy pedig ez is megoldható, mert akkor már film vagyok. Én azért nem bírom ezeket a streameket nézni, mert a filmeket azokat jobb rendezők csinálták. Tehát jobbak a kameraállások, jobbak a snittek. Egyszerűen én nem szívesen nézek rossz képeket. Akkor én inkább nézek jó képeket, mondjuk egy jó kis animét. Megnézzük, ott mindenképp rendben van. Akár állítom meg, az ott rendben van. Kompozíciós, minden szuper.
Akkor az online színház az nem pálya szerinted. Tehát nem lesznek esetleg olyan játszóhelyek, akik azt mondják, hogy én most online.
Hát van ez a 451 Fahrenheit című film, a Truffaut csinálta, és ott van az, hogy hogyan lehet bevonni a nézőket a televíziózásba. Azt hiszem, ő megcsinálta azt a végülis ironikusan, amit most mi várunk az online-tól, hogy interaktívvá válik. De szerintem nem tud interaktívvá válni. Tehát ez hiába a Zoom konferenciák és mindenféle, ez az interakció, ez nem hasonlítható ahhoz, amikor emberek egymással találkoznak. És ez tehát egyszerűen szerintem nem tud. Tehát lehet, hogy ki fog nőni valami új mű, nem nevezzük így, az online nem tudom micsoda, a Zoom konferenciának hívhatjuk, ami majd valami vadonatúj levezzük színházi nyelv lesz. Én ezt el tudom képzelni, de annak meg kell keresnie a saját eszközeit. Tehát az, hogy én egy színpadot fölveszek, ez olyan, mint amikor mondjuk van egy nagyon híres kép, és most leírom, és akkor azt gondolom, hogy ez akkor most sikert nekem leírnom, és akkor az ott van, és akkor a Manénak a Tavi Rózsák című képe, meg az én leíratom róla az egy és ugyanaz. Nem. Hát én a nyelvet használtam, ő pedig az ecsetjét, meg a vásznát, meg a festéket.
Szerintem ez így akár végszónak is remek. Még zárásként annyit kérdeznék tőled, hogy van-e bármi, amit üzennél akár nekünk Lilával, akár a műsor potenciális hallgatóinak a színházzal, vagy a vírussal kapcsolatban, vagy csak úgy általában?
Volt egy Index videó még annak idején, a Kubára egyenes beszéd. Annak az első adását én nagyon, szerintem az egy műalkotás. És ott volt a végén, hogy azt mondták, hogy összefoglalás ki, ne örüljünk meg. Ez legyen, ne örüljünk meg. Valami ilyesmit tudok üzenni, de ez nem túl nagy üzenet.
Szerintem ez bőven tökéletes. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Pál.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönjük.
Gólya karantén. Podcast filmről, színházról, zenéről és a testi-lelki egészségünkről a pandémia alatt. Egyetemistáktól egyetemistáknak. Hallgassuk egymást, és halljuk egymást.